Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Han Endre, a Medián ügyvezetője a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Örülök.
És rengeteg friss számot hoztál, de még mielőtt a friss számokról beszélgetünk, azért kicsit kellemetlen helyzetbe szeretnélek hozni azzal, hogy megkérdezem, hogy amikor kijön 5 kutatás, vagy most már talán 7 is, és olyan eltérő számokat látunk ugyanannak a pártnak, vagy pártszövetségnek a támogatottsága kapcsán, hogy akkor, és egyébként különböző politikai elemző műsorokban arról beszélnek az elemzők, hogy hát nem érdemes most a kutatásokat nézni, mert ellent mondanak, úgy is jön a választás, majd akkor kiderül, szóval, hogy győzz már meg minket arról, hogy mégiscsak van értelme megbeszélni együtt itt a friss számokat.
Nem biztos, hogy meg akarnak győzni, mert én is már egy kicsit, hogy is mondjam, csak vibrál a szemem meg az agyam a sok számtól. De az a probléma, hogy azért ez mindig előjön. Tehát amióta én ezt üzem, ezt a szakmát, ami most már elég régóta van, azóta mindig a legkellemetlenebb kérdés az volt, hogy miért különböznek. Most egyszerűbb dolog, amikor azt kérdezik, egy másik intézet számaira kérdeznek, hogy az miért más, mint a mediáné, de hát mindig azt mondom, hogy arra én nem tudok válaszolni, a magaméért, vagy a magunkért tűzbe teszem a kezem, hogy az a lehető legjobb, ezt a lehetőt azért mindjárt megmagyarázom, de a mostani tényleg egy kicsit engem is megterhel. Azt tudom erre mondani, hogy talán az van e mögött most, hogy nagyon különös a helyzet. Szóval ilyen tényleg nem volt, amióta a több pártrendszerű demokráciában ezt én gyakorolom, mármint a közvéleménykutatást. Soha nem volt ilyen váratlan és ennyire változékony helyzet. Tehát ezt is sokan elmondták, ti is tudjátok. Egy példát mondok, de ez sem magyaráz meg mindent, csak jelzem, hogy sok oka lehet ezeknek a különbségeknek, de például az, hogy hogy különböző időpontokban készülnek a felmérések, és ebben a tekintetben most volt egy furcsaság elmúlt hetekben, mégpedig az, hogy annyira bizonytalanná vált a helyzet, és annyira, hogy is mondjam, csak a közvéleménykutatók magabiztossága is egy kicsit visszaesett, vagy hogy mondjam, szóval a tavalyi, vagy a 2022-es választás nem csak az ellenzéki pártokat, de a közvéleménykutatókat is megviselte szerintem, de már akkor is voltak erre utóbb kiderült példák, hogy bizonyos kutatási eredményeket nem hoztak nyilvánosságra, amiket nyilvánosságra is hozhattak volna. Ezt megint meg kell magyaráznom az utolsó mondatrészt, ugyanis hát nem kell mindent nyilvánosságra hozni, amit egy párt rendel például a saját kampány stratégiájának a megalapozására, az a pártnak a kizárólagos tulajdona, és aztán vannak a kiszivárgások.
Tetszik neki, akkor kiszivárogtatja.
Ha tetszik neki, kiszivárogtatja, ha nem tetszik neki, akkor valaki más szivárogtatja ki. Úgyhogy ebből további ellentmondások, bonyodalmak és akár balhék is. Hát nem akarom most konkrétan felidézni, mert nem is emlékszem már a dátumokra, de hát azért volt olyan, amikor a 2022-es kampányban közreműködő, vagy abban használt kutatási eredményeket egy nem kormánypártinak mondható orgánum kiszivárogtatta, vagyis megkapta, és hát kötelességének kereszte megjelentetni. Óriási balhé lett ebből. Na, szóval az időpont, visszatérek oda, amivel kezdtem ezt a gondolatmenetet, hogy elbizonytalanodtak a közvéleménykutatók is, nem csak a szavazók, és emiatt most például volt rá példa, hogy valamelyik cégnek volt már kész felmérése, de csak jóval később hozta nyilvánosságra, amikor már, hogy mondjam, megbizonyosodott arról, hogy nem valami egészen durva félremérés, mert hogy másoknak is volt hasonló, de olyat is tudok, és ezt végképp nem fogom persze megnevezni, amelyik nem hozta egyáltalán nyilvánosságra mostanában, de például tudom, hogy ott is a viszonylag korai, tehát mit tudom én, április elejé ilyesmi mérés volt, és abban is a Tisza párt erősebb volt, mint ahogy azt sokan gondolták volna akkor. Szóval van egy ilyen, és van egy ilyen is, hogy jóval korábbi időpont, egyet meg is nevezek akkor, mert itt van a legnagyobb eltérés, azt hiszem. Tehát a mediánnál kimutatott DK, MSZP, zöldek, amit most már azt hiszem szociáldemokrata zöld valami koalíciónak kell nevezni, az nálunk a legalacsonyabb, a mediánnal és az Áveszinél a legmagasabb, és itt mindenképpen fontos, nem magyarázza, hangsúlyozom, de részben magyarázhatja, hogy a ZAVC már jóval korábban elkészült, de nem hoztam.
26 igaz. És 9, jól mondom?
Melyik?
Nálatok 9?
Igen. Ja, most azt hiszem a dátumot mondod, mert én ma pont arról beszélek, hogy a dátum is fontos, igen, igen. De hát most mit vársz? Mondjam azt, hogy tévedtünk, és Závesznek van igaza, mondjam azt, hogy vegyük a kettő átlagát. Az utóbbi mondatom nem feltétlenül hülyeség, mert például a Tóka Gábor, aki ennek a szakmának egy, a szakmát, hogy úgy mondjam, nem gyakorolja, de nagyon ért hozzá, és egy komoly választáskutató, és nyilván noha igazán néha az egész szakmát durván elmarasztalja, mert nagyon kritikus, szerintem egy kicsit ortodox ember ebben a szakmában, de az jó, és ő nagyon figyeli, és kritizálja is, és főleg átlagokat számol, tehát ő ezt a bizonyos poll of polls, tehát a felmérések összesítése, felmérése, azt ő végzi el, és beveszi az átlagba az összes számára rendelkezésre álló elérhető adatot. Emiatt is van, aki bírálja, mert miért kell bevenni olyanokat, akik nyilvánvalóan outsiderek, vagy nyilvánvalóan propagandisták, ő beveszi. Na, és ebből jön ki valami, amit komolyan lehet venni, azon kívül, hogy én 34 éve a medián adatait veszem komolyan, és eddig olyan nagyon nagyot nem csalódtam. Nagyon nagyot biztos nem csalódtam. Nem mindig, nem mondom, hogy mindig 100%, ez tévedés, de azért, ha ebből is átlagot számolunk a mi választási előrejelzéseinkből, akkor azért nincs okom szégyenkezni. Na most hát ilyenkor fölmerül persze az a kérdés, hogy mi ez, amit mi közé teszünk. Hát nem választási előrejelzés. Bármennyire is ezt mindig elmondjuk, mégis annak tekintitek, vagy tekinti a közvélemény. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy jó pillanatkép, de az igazi probléma az, hogy ez befolyásolja-e a választókat. Ez az örök visszatérő kérdés, ami elől nem lehet kitérni, és ezt én például mindig is vállaltam, hogy a felméréseink befolyásolják a választókat. Például most is nem olyan súlyos a helyzet, mint egy országgyűlésinél, de azért kényes, ugyanolyan kényes kérdés azért, hogy érdemes-e olyan pártra szavazni, amelyik ugyan nagyon közel áll a szívemhez, de nagyon úgy néz ki, hogy nem fog bejutni, ezt viszont honnét máshonnan tudhatnám, mint hogy mit mondanak a közvéleménykutatások. És mivel nekünk elég jó a reputációnk, valószínűleg erre sokan figyelnek, és ettől azok, akik rosszul állnak, talán még idegesebbek. Mármint, hogyha medián felmérésben rosszul állnak, akkor idegesek, és hát nem tudok ezzel ellen mit tenni. Nem, soha nem kozmetikáztuk. Azt gondolom, hogy persze mozgósító hatása is lehet, ezt is ezerszer megbeszéltük, ugye, hogy aki most 4%-on áll, és mégiscsak vannak hívei, akik már lehet, hogy kezdtek elpártolni, de ez a, ha pláne egy utolsó felmérés, akkor azt mondja, hogy na hát azért csak elmegyek, és próbálom megmenteni a pártomat, úgyhogy mind a két hatás mindig előjön ebbe, és van, amikor ez kiegyenlíti egymást. De most azért valljuk be, súlyos a helyzet, mert túl sok párt került ebbe a nagyon bizonytalan és nem sok jóval kecsegtető helyzetbe.
Akkor visszatérnék oda, hogy miért adódnak ezek a különbségek, amiket elmondtál, és ezek a elég nagy és komoly különbségek a különböző közvéleménykutatók között. Nyilvánvalóan, amiket elmondtál, az mind-mind így van, de olyan van, hogy esetleg egyes cégek rossz módszere, tehát vannak hibás módszerek, amik kifejezetten azt fogják előre jelezni, hogy rossz eredmények jönnek ki.
Bevallom, hogy nagy gyengesége a mi szakmáknak, hogy nincs sokszori próbálkozás ellenére nincs azért igazán komoly szakmai párbeszéd. Tehát a kooperáció és a kompetíció, szóval a kettő közül inkább a verseny és a műhely titkoknak a megőrzése. Tehát részben feltevéseink vagy félinformációink vannak. Mondok egy példát, ami publikus, mert a módszertani leírásban azért majdnem mindenki igyekszik legalább az alap információkat korrekt módon megadni. Ugye van, hogy személyes vagy telefonos. Azért ez egy elég nagy vízválasztó. És például a Závesz Research hosszú ideig kitartott a személyes felmérés mellett. Ha jól emlékszem, még a járvány időszakban is. És most például ez a legutóbbi, amiről beszéltünk, ahol nagy eltérés van, főleg a DK-MSZP párbeszéd tekintetében, ezt most telefonon végezték, és beszéltem is Szávetsz Tiborral, akivel teljesen jó kollegiális viszonyban vagyunk, az már majdnem 40 éve, szörnyű számok, de ő akkor került oda abba az állami intézetbe, ahol én már akkor inkább a távozás gondolatával foglalkoztam a rendszerváltás idején. Szóval jól ismerjük egymást, kollegiális, jó szakmai kapcsolatban vagyunk, és ő is elmondta, hogy azért ez nekik új helyzet volt, és én ebben nem látok bele, nem is akarok feltevésekbe bocsátkozni, hogy ez mit okozhatott. De az se biztos, hogy sose lehet biztos, mert ez egy valószínűségi dolog, ahol valahány százalékos valószínűséggel igaz az, amit mondunk. Tehát, de ez magyarázhatja. Azt én nem tudom, hogy mások, nem tudom mindenkiről, hogy milyen módszerrel dolgozik. Ma már a legtöbb telefonos, és nem tudom, hogy milyen adatbázisokban dolgoznak. Nem tudom, hogy valóban véletlen hívásokkal dolgoznak-e. Ez is egy megosztó, a szakmában egy megosztó probléma, mert a törvény, na hát itt vagyunk a jogértelmezésnél, lehet a törvényt úgy értelmezni, hogy csak úgy hívogatni számokat nem szabad, és emiatt adatbázisokat vesznek igénybe, különböző módon beszerzett, előállított nyilvános adatbázisokat, hogy ebben ki milyen eljárást alkalmaz, erre nincs rálátásom. Tehát én nem nyilatkozom arról, hogy... De ez lehet ok, csak azért mondom, hogy ez például lehet magyarázat a különbségeknek, és lehet a minőségnek valamiféle mutatója, hogy jó adatbázisból veszi el, vagy tényleg véletlen, és így tovább. Mert a mintavétel, amiről a legkevesebb fogalma van egy átlag polgárnak, az azért nagyon-nagyon meghatározza a minőséget. És akkor itt, ahogy mondtam, műhely titkok vannak, nem beszél mindenki arról, hogy hogyan veszi ezeket a mintákat.
Ugye most európai parlamenti, meg helyhatósági választások lesznek, ami más azért, mint az országgyűlés, és vannak is ugye olyan mérések, ahol nem csak pártpreferencia van, hanem az EP listákra is mértek, hogy ki melyikre szavazna. Az EP választást sokkal nehezebb mérni, vagy ott látsz problémákat, például az ilyen meglepetések, mint legutóbb a DK, vagy azelőtt a Jobbiknak a meglepő sikere, hogy ezeknek a megmérésében, és mondjuk mennyire árnyalja majd ezt, hogy most egy nem olyan EP választás lesz, mint legutóbb, mert feltehetőleg, akik az önkormányzati választáson részt vesznek, és ők többen vannak, mint akik a EP választáson szoktak, ha már ott vannak, akkor alig, ha nem a másik szavazólapot is a kezükbe veszik. Ez mennyire nehezíti, vagy akár könnyíti azt, hogy jól lehessen őket mérni? Vagy hogy a biztos szavazó tényleg biztos szavazó legyen majd az EP választáson is?
Hát ez minden választásban, akár országgyűlési, akár európai parlamenti, akár önkormányzati, a részvételnek az előrejelzése a legnagyobb bizonytalanság, de ez mindig igaz, ez most is így lesz, tehát amit most írunk arról, hogy hányan fognak elmenni, hány százalék a jogosultaknak, azt végképp nem szabad komolyan venni, már egy hónappal előbb. Teljesen új helyzet, de az az igazság, hogy itt a törvény alkotó ugye arra számított, hogy ez nekik lesz kedvező, tehát hogy ez a mozgósító hatás ugye jót jelent a EP választáson is, szóval most erről fogalmunk sincs. Megmondom egészen őszintén, annyira új helyzetet teremtett a Magyar Péter fellépése és a Tisza párt megjelenése, hát látjátok a számokban, ebből, hogy itt milyen mozgósító erőt jelent például az ő megjelenésük, hogy kinek. Hát mondok még egy példát. Itt nem csak arról van szó, hogy a Tisza párt elvett a ellenzék, a korábbi ellenzéki. Most már egyszer lemertem írni azt a nekem nagyon tetsző kifejezést, vagy szót, hogy ó ellenzéki. Ugye, mert tehát nem lehet, én nem szeretném a Tisza pártra azt mondani, hogy nem ellenzéki, ez a persze a kampányban fölmerül, de azért nyilván nosan, nyilvánvalóan a Fidesszel szemben is meghatározza magát. Na, szóval azt akarom csak mondani, hogy itt nem arról van szó pusztán, hogy elvesz-e a Fidesztől, hanem látható a mi adatainkból, hogy a Fidesz szavazóinak egy része nem olyan határozott, nem olyan elkötelezett, úgy szoktuk mondani elbizonytalanodott. Például ez új jelenség, és nem egészen arra válasz, amit kérdeztél, de ebben a mostani helyzetben én nagyon nem szívesen nyilatkoznék arról, hogy mit jelent a magas meg az alacsony részvétel. Ez nekem eléggé veszőparipám, főleg 2018 óta, amit egy sikerként, szakmai sikerként tartok számon. Nem tudom, emlékeztek-e, de azon szoktak a politikai, főleg az elemzők, de a közvéleménykutatók is spekulálni, akár vitatkozni is, hogy kinek kedvez a magas részvétel. És ebben a tekintetben a 2018-as választás egy nagy kudarca volt ennek az elemzői. Nehéz meghúzni a határt, elemző meg kutató, néha én is belecsúszom olyan gondolatmenetekbe, ami az elemzőknek a feladata, de elemzők is szoktak közvéleménykutatást akár rendelni is. Szóval 18-ban az volt az elemzői konszenzus, hogy a magas részvétel kedvezni fog az ellenzéknek, és minden erővel mozgósítani kell, és akkor talán nem marad el a siker, és nekünk szerencsénk volt, ezt sose hagyom ki, hogy elmondjam, hogy azért szerencse is kell ehhez a szakmához, hogy például mikor van a felmérés, és akkor mit tudunk kimutatni, akkor kimutattuk az utolsó pár napban, a választás előtti pár napban, hogy a Fidesz óriási erővel mozgósít vidéken, elsősorban a kis településeken, és ez az ő malmukra hajtja a vizet, és hogy akár kétharmad is lehet. És ehhez az kellett, hogy tényleg egy viszonylag nagy mintán, tehát a nagy minta nem azért kell, hogy pontos legyen, hanem hogy az ilyen részleteket, az ilyen finom különbségeket, hogy a kisfalvakban a különböző szavazótáborok hogyan alakulnak, hogy azt kimutassuk. Tehát most ennyiben megint nagyon új helyzet van, és az egy hónap az rengeteg idő arra, hogy a kampányban az egyes erők mennyire tudják a sajátjaikat mozgósítani. Én most úgy érzem, de ezt ne tekintsétek valamiféle alapos kutatás révén szerzett információval, hanem csak egy érzés, hogy a Fidesz tábor nem annyira mozgósítható most talán, mint korábban. Ennyi.
Erre rá akartam pont térni, mert itt ugye arról is van szó, hogy pont ez a vidéki lakosság mozgósítása az, ami most Magyar Péternek szemletomást megy, és hogy Debrecenben is sikerült egy rekord nagyságú gyűlés szerveznie, amivel ugye az van a másik oldalon, hogy nagyon rosszul reagált rá a Fidesz, tehát látszik, hogy nem nagyon találják a hangot a kampányban, ami egyébként korábban is volt, hogy nem nagyon találták a saját hangjukat kampányban, aztán egyszer csak a választás előtt megfordítottak ezen. Most az a kérdés, hogy egy ilyen Magyar Péter jelenség, ez mennyiben tudja átformálni ezt, vagy az van, amiről beszélsz, hogy már nem nagyon fogja tudni ezt a mozgósítást végrehajtani a Fidesz az utolsó időszakban sem.
Nagyon nehezett kérdezzel. Egyelőre úgy látom, amire a kérdésben is utaltál, hogy ez a komoly gyalogmunka, tehát, hogy tényleg, én azt hiszem, láttunk már hasonlót bármelyik pártól, mint amit most Magyar Péter produkál, tehát, hogy mindig erről beszéltek, ugye? Ez volt a legnagyobb tanulsága a legutóbbi vereségnek is, ez volt, ezen azért sokat mosolyogtunk is, hát ezért ez magától értetődő kéne legyen, de a 2018-as kudarc, vagy a 2022-es kudarc különösen ezt kihozta, de azóta sem érzem. Szóval biztos, hogy mennek, a Momentum is, amelyiket alapvetően egy ilyen urbánus pártnak szoktak talán látni, vagy végezni, de ők is próbálkoztak, és aztán a másik kérdés, hogyha megy is, rendeznek vidéki fórumokat, találkoznak emberekkel, azért nem biztos, hogy olyan sokan fognak ott összegyűlni, mint ahogy Magyar Péternek ez most sikerül. Szóval azt látom egyébként a most megjelent, az e-heti HVG-ben megjelent számainkban, hogy azért olyan nagyon nem forgatta föl ezeket a település típus szerinti összefüggéseket, de egy kicsit, minthogyha még ezen is változtatott volna, de az arányok, a korábbi ellenzéki arányok nem nagyon változtak attól, hogy Magyar Péter is, vagy a Tisza párt is belépett. Hát ez nagyon nehéz itt most elmagyarázni, de itt vannak szép színes ábrák. Ha valaki megnézi a HVG-ben, azt látjuk, megvannak ezek a úgynevezett szociodemográfiai csoportok, hogy a település típus szerint a községekben elég magas a bizonytalanok aránya, ami szintén azt jelezheti, hogy valami zavar támadt az erőben, mert korábban talán ezek a most bizonytalan vidékiek, kistelepülésiek tudták, hogy a Fideszre fognak szavazni. Tehát itt ilyen mozgások is vannak, és ezeket azért nem könnyű. Ahhoz naponta vagy hetente többször kellene mérni, hogy ezeket valóban ki tudjuk mutatni.
Hát, hogy megmérni mondjuk, hogy egy településre elmegy az Orbán Viktor, elmegy a Magyar Péter, és ott mi történik? A bizonytalanokkal például, vagy a DK-sokból lesz-e Magyar Péteres hirtelen? Hát
erre végképp nincsen kapacitás, szóval már mint forrás, nincs pénz. Nem túl hálás dolog ez, hogy mindig erről panaszkodunk, de hát azért itt tényleg nagyon megváltozott a közvéleménykutatások anyagi lehetőségeinek a helyzete, jó, hosszú mondatban bonyolultam, de az biztos, hogy nem lehet, nem tudunk. És az meg tényleg fontos lenne, hogy ezeket a közérdekűnek, vagy közhasznúnak tekintem. Ez bizonyos értelemben közszolgálat. Mert visszajelezzük a társadalomnak, hogy mi a helyzet. És ezt nem lehet úgy, hogy pártok finanszírozzák, akár részben, akár egészben. Tehát azt a 90-es évek elejétől képes volt valamennyire finanszírozni a média, ami mostanra ti is tudjátok, hogy milyen állapotba került, jó, ha valaki fönn tud maradni.
Kik a Magyar Péter szavazók?
Kik a Magyar Péter szavazók? Hát egyrészt nagyjából ugyanolyan az előbb utaltam erre az összetételük, mint a hagyományosabb ellenzéki pártoké. Másrészt és ebben benne van az, hogy több fiatal rokon szenvez velük, mint mondjuk a kormánypártokkal, több iskolázottabb ember, több urbanizált településen élő ember, és magasabb jövedelmű. De ez mondom, az egész ellenzékre igaz. Amit ebből a mostani kis felmérésből meg lehetett állapítani, az egyik fontos, hogy tévedés az, hogy nem visz el a Fidesztől, csak ez nem most következett be. A Fidesztől korábban kiábrándultak, egy része most úgy érzi, hogy megtalálta a pártját. Tehát ez biztos, hogy benne van. Ez egy szép kördiagramunk, amiben csak azért nézem, mert nem merek már fejből számokat mondani, de azt fejből is merem mondani, hogy 54% a mai Tisza párti szavazóknak az a korábbi ellenzékből jött. A 22-es, meg szoktuk kérdezni, hogy legutóbb, hogy tetszett szavazni 2022-ben. Ez egy teljesen, nem teljesen biztos adat, mert a memóriára hagyatkozik, de azért úgy nagyjából beszoktak jönni a tényleges arányok, és ezt azért valamennyire komolyan lehet venni. 54%-uk az ellenzéki összefogásra szavazott 22-ben, és a második legnagyobb tömeg az a nem szavazott, tehát nem szavazott, vagy nem emlékszik, hogy szavazott, ami nagyjából ugyanaz, ez 18% volt, vagyis most 18%, és a Fidesztől is jött 13.
Ez a Magyar Péter összavazók 13%-a, csak
igen,
hogy világos
legyen. Igen, a Tiszapárt összavazók, igen, nem győzöm ezt is. Igen, és nem elhanyagolható a kétfarkú kutyapárt, meg a Mi Hazánk. Most, hogy ebből sajnos az nem látszik, mert ugye akkor ellenzéki összefogás volt, és most ezt a szavazatot, ezt látjuk, hogy ebből mennyi volt akkor például Momentumos, mert ez is izgalmas, mert a Momentum az elmúlt időszaknak elég nagy vesztesének tűnik, de azért ez nem csak a mostani helyzet, az is súlyosan érintheti őket, mármint a Tisza párt, de az elmúlt időszakban azért volt egy ilyen trend. Na most, ami még érdekes ebből a kis elemzésből, az, hogy föltettünk néhány részben megszokott, részben erre a helyzetre kihegyezett kérdést. A megszokott például az, hogy mindenkitől megkérdezik, akár szavaz, akár nem, hogy mit szeretne, hogyha a következő választás után kormányváltás lenne, vagy maradjon a mostani kormány. Ez azért is jó, mert erre nagy valószínűséggel még a szavazásban bizonytalanok is tudnak válaszolni, és ebben egy elég határozott összefüggés mutatkozik, nevezetesen, hogy a Tisza párt szavazói még a többi ellenzéki pártnál is nagyobb számban vannak a kormányváltás mellett. Tehát, és más mutatók szerint is, mintha radikálisabbak lennének, mintha rendszerkritikusabbak lennének, mint a megszokott ellenzék. Azért ez egy fontos jelzés. Mondok azért számokat is. A teljes népességben ez 51%, mármint a kormányváltást várók, vagy a kívánók aránya. Az ellenzék, a hagyományos ellenzékben 84, a Tisza párt szavazói körében 96. Tehát azért azzal gyanúsítani a Tisza pártot, hát azt én nem tudom persze, mi van a Magyar Péter fejébe, és ebben nem is szeretnék állást foglalni, csak egy kicsit nyomasztó ez a vita, hogy állandóan előjönnek ilyen kicsit összeesküvés elméletes paranoiák, hogy vajon ki is áll mögötte, mi a valódi szándéka. Mondjuk, hogy ezt nem tudjuk. Bár idegen tőlem az összeesküvés elméletekbe való hit, de az viszont biztos, hogy a szavazói azok nagyon nagy arányban radikálisan ellenzik a fennállót. Tehát rendszerkritikusok.
Akkor beszéljünk egy kicsit Fidesz szavazókról, meg Kemény Magról, mert azt minden alkalom, amikor erről beszélünk, el szoktad mondani, hogy van ez a bizonyos Kemény Mag, aki bármi történjen, bármilyen bénán is kampányoljon a Fidesz, ők ott maradnak. Ez mennyire stabil szerinted most ez a Kemény Mag? Ez változhat-e? Tehát van-e az a Magyar Péter, aki még ebbe bele tud nyúlni?
Hát, itt jön az, hogy én, amit szintén mindig szoktam mondani, hogy a közvélemény kutató nem jós. Azt azért lehet látni, hogy azért ez megvan. Szóval az a Kemény Mag egyelőre, vagy tartósan megvan. És azért azt is látjuk, hogy a Fidesz korábban annyira hatékony propaganda kampánya őrületes erővel folyik, és a következő hetekben erre jobb is, ha felkészülünk, hogy ez teljes erővel fog folyni. Még nekem is befutnak olyan megafonos hirdetések, ami pedig azt hiszem, hogy nem vagyok igazán célcsoportja. És hát ezek azt mutatják, hogy semmi se drága, tehát az nagyon valószínű, hogy ez a cél, hogy ezt a úgynevezett Kemény Magot megtartsák, megőrizzék. És mondok egy példát, és itt már elkanyarodok, biztos erről is fogtok kérdezni, mert hogy én fölléptem itt a közvélemény kutatások ellen indított propaganda kampány ügyében is, csak arra szeretnék utalni, hogy ez, ami a kimondottan kormány vagy Fidesz közeli orgánumokba zajlik, tehát hogy megtámadják magát a közvélemény kutatás, mert az összes nem kormányközeli céget felsorolják és kiszámolják, hogy ezek milyen sokat kerestek a baloldaltól, meg így. Szóval ennek az lehet a legfőbb magyarázata, hogy egy ilyen beindul, hogy megvannak egy kicsit ijedve, vagy nem is kicsit, és megpróbálják például a saját híveiket, mert ezeket az orgánumokat a saját elkötelezett híveik olvassák, meggyőzni arról, hogy nem feltétlenül kell hinni a közvéleménykutatásoknak. És például a Mediánt, amelyiket már többször kormányközeli emberek, vagy akár kormányzati emberek is nyilvánosan megdicsérték. Hát főleg akkor, amikor megmondtuk előre, hogy kétharmada lesz a Fidesznek, és tényleg az lett, hát nehéz lett volna akkor minket valami...
Azt jobban tudtátok náluk is.
Lehet, hogy volt ilyen, bocsánat, kedves tőled ez, de lehet, hogy így volt. Na, szóval ezeket a híveket most meg kell győzni arról, hogy ne nagyon figyeljetek a közvéleménykutatásokra, mert azok megbízhatatlanok, mert attól tartanak, és tessék, ugyanaznap, amikor én ezen így kiborultam, mert a Magyar Nemzetben a múlt héten három ilyen cikk jelent meg egymás után, aznap kijött a Nézőpont Intézetnek egy olyan felmérés, amelyik szintén a Tisza párt jelentős...
Nagyon hasonlított a tiétekre.
Igen. Na, tehát ez azért talán úgy tűnt, hogy elkanyarodok, de erre válasz, hogy a sajátjaikat minden erővel megpróbálják megtartani. És én nem tudom megjósolni, hogy ez mennyire lesz hatásos a következő egy hónapban. Azt viszont gondolom, hogy annyiban nekik új helyzet ez a mostani, amiről már beszéltünk. Tehát, hogy a Magyar Péter feltűnése, az ő képességei, így mondanám, mert azt meg kell látni, hogy egy nagyon képességes ember, az energia, amivel ő így végig talpalja a vidéket, meg ahogy reagál mindenre, ahogy a Facebookon is ott van az egyes fórumokon, és hogyha valamit kérdeznek, vagy támadnak, akkor arra lehetőleg ott kommentbe válaszol. Szóval ezzel ő nagyon sok emberhez eljut, beleértve, és ez új, hogy szerintem rengeteg elkötelezett Fidesz szavazó is nem tudja megúszni, hogy ezzel a jelenséggel valahogy találkozzon, és ez a klasszikus kommunikáció kutatásban vagy elméletben egy nagyon bevett és ma már tényleg közhely fogalom, hogy kétlépcsős kommunikáció, hogyha valaki valamit hall, aki odafigyel, aki ilyen elsődleges hírfogyasztó, az valahogy azért a környezetében, a családjában, a baráti körében, a kocsmában fog róla beszélni, és így valahogy mégiscsak fölfigyelnek. Tehát én nekem az a gyanúm, feltevésem, de nincs erről még komoly kutatás, hogy több Fidesz hívő, Fidesz nagyon elkötelezett állampolgárhoz jutnak most el olyan információk, amelyekhez hasonlóan korábban nem. És ezért gondolom azt, hogy perspektívikusan változhat a helyzet, hogy aztán ez 26-ra mit jelent, arról tényleg nagyon veszélyes lenne spekulálni, de ha így megy tovább, akkor ez azért megváltoztathat a fontos alapként.
Lett több ellenzéki szavazó, mint mondjuk januárban volt, vagy mondjuk mint 22 áprilisában?
Hát nem nagyon. A végeredmény, hát látjuk azért körülbelül ugyanaz. Csak átrendeződött. Tehát nem változott lényegében.
Van itt egy olyan felmérésetek, hogy mennyire alkalmasak az egyes jelöltek a miniszterelnöki posztra, és hát Magyar Péternél nyilván nagyon szép szám jött ki, 37% szerint teljesen, de például Dobrev Kláránál meg 48% mondja, tehát hogy ez miért nem látszik akkor, amikor...
Mármint miben?
Hát például a pártpreferenciákban nem látszik, a választásokon egy
olyan... Na várjatok, hát azért a legtöbben mégiscsak Orbán Viktor tartják alkalmasnak miniszterelnök.
Mit jelent az, hogy valaki alkalmas miniszterelnök?
Igen, ez a másik tudom. Nagyon fontos kérdés, hogy attól, hogy alkalmasnak tartja
a
miniszterelnök,
meg még... Hogyha az egyes kérdéseknek a hátterét nagyon sok embernek nagyon sokfélét jelenthet, és ugyanaz a dolog másképp néz ki, ha másképp kérdezzük. Tehát az előző HVG-ben, ami szintén itt van előttem, ott azt néztük meg, hogy a EP választási pártlistáknak a lista vezetői mennyire népszerűek. Ez olyan kérdés, amit mi évtizedek óta ugyanúgy szoktunk föltenni, nem azt kérdezzük, hogy mennyire rokonszenves, vagy mit várt, azt kérdezzük, hogy szívesen látná-e a jövőben fontos politikai szerepben. És ez egy meglehetősen általános kérdés, és nagyon jól mutatja az egyes politikusok közti különbséget, és ott például Magyar Péter, az őt ismerő, és már elég sokan ismerik, mert nem mindegy, hogy mennyi, és 43% a szívesen látná fontos politikai szerepben. Ez nem nagy többség, de gondoljatok arra, hogy még mindig a Fidesz szavazók vannak többen, és a listavezetők között Dajcs Tamás 33%, Dobrev Klára 25%, Donát Anna 24%, Márki-Zay Péter még mindig 29%, nem mondom végig, de Magyar Péter 43%-os népszerűsége, az előbb lefordítottam, hogy ez mi, azért az magas. Az, hogy miniszterelnöknek legalkalmasabbnak a jelenlegi miniszterelnök tűnik, azért az nem egy olyan nagy dráma, és ha azt nézzük ugye, hogy a 32%-nyi Fidesz szavazóval szemben 30% tartja teljesen alkalmasnak miniszterelnöknek. Tehát még
hát a Fidesz szavazók egy része csak.
Igen, így mondhatom. Szóval ez szerintem értelmezhető. Értelmezhető. És azt gondolom, hogy ez is változhat. Most már elég rég kérdeztük ezt, de Orbán egyelőre, hát jó. Tehát aki a pozícióban van, annak minden eszköze megvan, hogy a saját kompetenciáját, a saját alkalmasságát kimutassa. Ő megy...
Pláne, ha sok százmilliót még bele is tesz, akkor pláne.
Hát erről ne is beszéljünk, de ha csak nézzük a híradásokat, és még az ellenzéki, vagy független, vagy ellenzékhez közeli híradásokat, ott is szerepel. Hát ne. Tudom én, még sokszor a Klubrádió betelefonáló is szóvá teszik, hogy miért kell ennyit emlegetni Orbán Viktort, mert miért kell ennyi szót adni a kormánypárti politikusoknak. Hát azért, mert a Klubrádió egy korrekt hírszolgáltató. Jó, hát ezen biztos lehetne, ezt vitassátok meg a szerkesztőségben. Én azt mondom, hogy ez mondhatni, hogy természetes, és elég baj, hogy nem végzünk elég sok felmérést, mert ahogy Amerikában láthatjátok, ott hetente mutatják ki az inkumbens, tehát a pozícióban lévő miniszter, vagy elnök, és a legerősebb kihívójának az alkalmassági mutatóit, és ez erre mondom, hogy ez közszolgálat, tehát tudnia kell az embereknek, hogy ők a többséghez, vagy a kisebbséghez tartoznak.
Kellene még egy óra, hogy az önkormányzati választásokról, meg ezek méréséről beszélgessünk, ezzel szemben van 4 percünk, úgyhogy hogyha azt mondd meg nekem, kérlek, vagy nekünk, hogy a budapesti főpolgár mester választáson a mostani számok alapján lehet-e meglepetés? Én a kocsmában csak Vitézi Dávid szavazókkal találkozok, de a számok azok nagyon mást mutatnak. Ugye?
Hát igen. Én taxiban ültem egyszer-kétszer a közelmúltban, és ott a taxisofőrt nekem elég jó ilyen közvetítő, mert nem csak a saját véleményét mondja, hanem sok ember véleményét hallja. Persze azért az nem egy igazi reprezentatív minta. A taxisofőr nem lepett meg, mert egy kicsit szitta Karácsonyt. Úgy szitta, mint aki nem eredendően utálja, de ez az autó... Hogy is mondják ezt? Szóval...
Autós üldözés.
Ja igen, az autós üldözés. Remek szó. Ez az autós üldözési, hát részben ez is egyik legfőbb propaganda eszköze, azt hiszem, a Fidesznek a fővárosban, de hát ez érthető. Szóval ez tényleg egy megosztó dolog. Én, akinek azért van autóm is, de főleg, ha tehetem, biciklivel közlekedem, én egyáltalán nem állok ebbe be. Na, de nem tudok kitérni, szorosnak tűnik a verseny, de Karácsony a szorosság elsősorban Vitézi és Szentkirály Alexandra között látszik, a Karácsony pozíciója, vezetőhelye egyelőre nem kérdőjeleződik meg, de hát itt is most indul a kemény kampány, és már elkezdtek elég komoly eszközöket bevetni, hogy úgy mondjam. Én azt gondolom, hogy azért, ha szabad itt előre jelezni, amit nem szeretek, de mégis csak úgy látszik, hogy Karácsony a befutó. Akkor is, hogyha mit tudom én, tehát mi korábban arra is rákérdeztünk, hogy mi lenne, ha valamelyik visszalépne a kihívói közül. Akkor sem jött ki az, hogy a kettő együtt elég lenne. De nem mégsem merek jósolni, mert a kampányban bármi bekövetkezhet.
Akkor azért én még kérnélek a végén egy kis jóslásra pont Szentkirály Alexandra kapcsán, hogy független attól, hogy tényleg visszalép, nem lép vissza, mi ez egy trükk, vagy trójai faló, vagy micsoda, nem. Azért azt el kell tudni mondani róla, hogy nem jó. Tehát sosem számítottunk arra, hogy a Fidesz egy komoly kihívót tud majd Karácsony Gergely mellé állítani, de hát amit eddig mutatott kampányban, bármiben, az még azt is alulmúlja szerintem, amire vártunk, hogy ez ki tudhatni bármilyen szinten a Fidesz népszerűségére, vagy mindenki csak legyint, hogy jó, hát a főváros az főváros.
Tehát, hogy nézd, én független közvélemény kutatóként nem szeretnék abban állást foglalni, hogy jó-e vagy nem jó.
Abban nem is kell neked. Csak az, hogy
de ha tényleg nem jó, az a kérdésed, hogy ez visszahathat-e
a Fidesz. Ez a kérdésem, ami téged érint.
Egy jelentős fővárosi vereség, amiben azért én egyáltalán nem vagyok biztos, mármint a Fidesz, annak az országos hatása nem hiszem, hogy nagyon súlyos lenne, de lehet. Ez megint csak olyan kis bizonytalan válasz a részemről. Hát ez kétszeres jóslás van benne, hogy ez bekövetkezik-e, másrészt, hogy hogyan hat. Ennél azért a szavazó közönség szerintem stabilabb. Tehát fontosabbnak tartja a saját városának, a saját községének a problémáit, mintsem az, hogy ott messze a fővárosban hogyan szavaznak az emberek. De nem lesz könnyű eladni egy esetleges vereséget, ezt egyelőre én sem teljesen látom át, hogy van-e erre forgatókönyvük.
Én azt akartam fölvetni, hogy létezik-e vajon az a fővárosi szavazó, aki a kerületébe leszavaz Soproni Tamásra, listán leszavaz Vitézire, vagy főpolgármesterként leszavaz Vitézire, listán meg a Fideszre. De ezt nem akarom tőled megkérdezni.
De köszönöm, hanem... ez egy remek tipp a következő felmérésünkre, csak legyen elég nagy mintás ahhoz, hogy a kerületeket is külön-külön elemezni tudjuk.
Ha nem azt szerettem volna megkérdezni, és ez akkor ez megint jóslás lesz, a ti számaitok azért azt mutatják, hogy a Magyar Péter megjelenése óta a Fidesz nem, vagy nem nagyon gyengült. Ez korábban történt. Van még egy hónap, és itt a találgatások abban mennek, hogy lehet-e 40% alatti Fidesz az EP választáson. Nem kell jósolnod, de elképzelhetőnek látod-e a következő 20 másodpercben ezt?
A következő 20 másodpercben lezuhan a Fidesz. Nem tudom. Ha úgy kérdezed, hogy elképzelhetőnek tartom, akkor azt válaszolom, hogy igen, de a jövőt nem látom.
Köszönjük szépen. Han Endrét, a Medián ügyvezetőjét hallották az elmúlt szűk egy órában. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. És ezzel a reggeli gyors a végére ért, elkészítésében a kiváló Lantai Miklós, Zsidai Péter és Balogh Kármen voltak a segítségünkre. Hallgassák tovább a Klubrádiót, jön Báder Tamás a hírekkel. Ha pedig még nem ajánlották fel az adójuk 1%-át, akkor gondoljanak a Szabad Sávért alapítványra, a klubrádió.hu támogatás menüpontban tudnak tájékozódni. Ennek a részleteiről ezt köszönjük, meg a figyelmüket is. Elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Selmesz János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.